köszöntöm Önöket az ezévi első, de a sorozatunk hatodik előadásán, és újra szeretettel köszöntöm körünkben a Pozsonyból hazaérkezett Szabó András előadó művészt. A tavalyi utolsó alkalmunkon az első korintusi levélre tértünk, és annak talán leghíresebb részletét, a szeretet himnuszát elemezte Vankó Zsuzsa, aki az akkori előadó volt. Az első korintusi levélre azonban még egy előadást kell szánnunk, ma különösen aktualizálódott tartalma miatt, és ez az úgynevezett nyelveken szólás. A mai előadásnak ez a cím, hogy a kétféle nyelveken szólásról, az első korintusi levél 12. és 14. fejezete közötti szakaszokról lesz szó. Nyilvánvalóan nem szeretnék beszélni itt a 13. fejezetről, amelyben szerepel a szeretet himnusza. Vankó Zsuzsa ezt, ahogy hallgattam a felvételen, részletesen elemezte az első korintusi levél megszületésének körülményeit, magának a levélnek a főbb eszmei tartópilléreit is önök elé tárta, és egy viszonylag terjedelmes felvezetés után tért rá a szeretet himnuszának az elemzésére. Én a mai alkalommal a 12. fejezet első versétől folytatnám a levél elemzését úgy, hogy a 12. fejezetet tekintjük át, és azután a szeretet himnusza után következő 14. fejezetet. Mivel azonban ez egy nagyon érdekes szerkesztési elv, néhány rövid szóban hadd emlékezzem meg arról, hogy Pál apostol miért is építette fel így a levelét, és miért olvasható az a sorozatunk hatodik előadása alatt ez a magyarázó kis megjegyzés, hogy ez a levél a keresztény stílus példája is egyben. Mi ez a keresztény stílus? A levélből ki fog tűnni, hogy Pál apostol itt egy nem közönséges problémával állt szemben. Egy nagyon nehéz helyzet tárult fel előtte. Korintusban ő sokat fáradozott az ottani közösségért, a megszületésért, a fejlődésért, és amikor az aggasztó híreket hallotta, akkor vetette papírra a korintusi első levelét, amelyben egy bizonyos szerkezeti felépítés ragadható meg. Mi ez a szerkezeti felépítés? Töménytelen kérdésről beszél, töménytelen problémáról. De kezdi talán a kisebbekkel, és végzi a nagyobbakkal, ugye a levélnek a végére maradt a nyelveken szólásnak az elemzése. A keresztény stílusnak mindig jellegzetessége az, hogy megmenteni akar egy embert és egy közösséget. Hogyha Pál apostol ezzel kezdte volna a levelét, megütközést váltott ki, vagy ellenállást váltott volna ki, ő módszeresen kezdte a problémákat felgöngyölíteni, és miután bizalmat szerzett a hallgatóiban, a levél végén hozza szóba ezt a nem közönséges kérdést, amivel annyit küszködtek az apostolok az őskeresztény időkben, és amivel ma is annyit lehet küszködni, hiszen ez a jelenség, a nyelveken szólás ismét feléledőben van. De nagyon kevesen tudják azt, hogy kétféle nyelveken szólás létezik, egy pozitív értelembe vett nyelveken szólás és egy negatív értelembe vett nyelveken szólás. Erről majd ki fogok térni az előadás során. Mivel azonban szeretném versről versre átnézni a szöveget, rögtön rá is térnék a 12. fejezet első versére. Ez a következőképp hangzik. Ez a 12. fejezet első verse vezeti be tehát Pál apostol érvelését. A sok-sok nehézség után most rátér erre a nehézségre, a nyelveken szólással kapcsolatos nehézségekre, és ezt így vezeti be. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Kedves hallgatók, minden érvelésnél, minden bibliai gondolatmenetnél nagyon hangsúlyosan esik a latba a bevezetés. Ennél az első versnél már is meg kell állni. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Hát legalább két dolgot említsünk itt meg. Először is mi az, hogy lelki ajándék? Másodszor is pedig az, hogy mi az, hogy tudatlanság. Ugye a Bibliában a Szentlélek személyéről azt szoktuk mondani, hogy talán a legtitokzatosabb isteni személy. Ez így van. Az Atya a Fiú mellett a Szentlélek valóban a talán legmegfoghatatlanabb isteni személy, de a munkája és a munkájának az eredménye az annál inkább megfogható. Ezért a Bibliában van három döntő kifejezés a Szentlélek munkájával kapcsolatban, az egyik a lélek gyümölcse. Ezt Pál apostol egy másik gyülekezethez írott levelében fejtegeti, ez a Galata gyülekezet ez egészen más problémákkal küszködött, mint a korintusi, és sokkal súlyosabbakkal. Majd ha odaérünk a Galata levélhez, erre is szeretnénk rámutatni. A Galata levél 5. fejezetében olvasható a lélek gyümölcsének a felsorolása, hogyha valaki az életében helyet ad a Szentlélek munkájának, milyen jellemvonások kezdenek kibontakozni ő benne. Ugye ez a lélek gyümölcse egy csodálatos felsorolás, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a szelídség, a hűség, mértékletesség. Szóval egy nagyon szép felsorolás, amit annak idején majd nyomon fogunk követni. A Szentlélek munkája tehát először az ember jellemében érthető tetten. A Szentlélek munkája először nem nagy csodákban, vagy nem különleges eseményekben ragadható meg egy ember életében, hanem a Szentléleknek ez a halk, szelíd, szinte láthatatlan, megfoghatatlan működése egy nagyon nyilvánvaló dologban ütközik ki először, hogy egy ember a jellemvonásaiban megváltozik. Az önző emberi jellemvonások helyébe az önzetlenség jellemvonásai lépnek. Ez tulajdonképpen a megtéréssel kapcsolatos működése a Szentléleknek. A Szentlélek további munkája az, amikor az emberben már meglévő adottságokat, vagy éppen kifejlődő képességeket segít kibontakozni, és még erőteljesebbé válni, és ekkor beszél a Biblia a Szentlélek ajándékairól. Ezek tehát vagy már meglévő képességek, de felfokozódnak, miután az ember a jellemében megváltozott, vagy pedig Isten a semmiből is adhat az embereknek ajándékokat. Ugye ezt az elmúlt előadáson tetszettek hallani, hogy a lélek ajándékainak a felsorolása a 12. fejezetben található, és ott az első helyen van az apostolsággal összekötött prófétaság, de külön így említi Pál apostol az apostolság, tehát hogyha valaki, mint keresztény ember, követ lesz mások számára. Utána a prófétaság, utána a gyógyítás, beteggondozás, és utolsónak említi a nyelveken szólás lelki ajándékát. Tehát a nyelveken szólás is lelki ajándék, de természetesen a pozitív értelemben, amiben nem csak az első Korintusi levél 14. fejezet 5. versében olvassuk, amikor Pál apostol azt mondja, hogy kívánom, hogy szóljatok nyelveken, hanem az apostolok cselekedetei 2. fejezetében is, amikor az apostolok megkapták Istentől, a Szentlélektől a nyelveken szólás, a pozitív nyelveken szólásnak az ajándékát, akkor tudnélik, amikor Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot Jézus mennybe menetel után 10 nappal, amikor Jeruzsálembe a pünkösd ünnepére mindenhonnan hazajöttek a zsidók ünnepelni, és ekkor különböző nyelveken szólottak azok az egyszerű galileai halász emberek, akik addig csak arameus nyelven tudtak. Szóltak görögül, és mindazokon a nyelveken, amelyeket ott az apostolok cselekedetei 2. fejezete felemlít, a pamfiliai, a kappadóciai és más nyelvjárásokon is megértették Krisztus evangéliumát az emberekkel. Nagyon fontos bibliai összefüggés azonban, hogy a lélek ajándékai csak a lélek gyümölcse után következnek. Isten nem ad olyan embereknek ajándékokat, akiknek az életük nem változott meg, és akik nem jóra használnák az ajándékokat. És amikor az ember a jellemében egyre fejlődik, és Isten a képességeit kifejleszti és megsokszorosítja a jó cél érdekében, akkor öltözi fel az ember a lélek fegyvereit, amelyről viszont az Efézusi levél 6. fejezetében beszél részletesen Pál apostol, ami a keresztény életküzdelemnek a hatalmas összefoglalása, és ahogy elérünk majd a Galata és az Efézusi levélhez, ezekről a kérdéskörökről mi is részletesebben fogunk beszélni. Ennyit szerettem volna tehát elmondani nagyon röviden a lelki ajándékokról, hogy mi is ez, hogy lelki ajándék, és ezek között a lelki ajándékok között nem az első helyen áll a nyelveken szólás, a pozitív értelmű nyelveken szólás, hanem egy kicsit hátrább lévő helyen, de mindenképpen egy megbecsülésre méltó isteni ajándék volt. Mit is jelentett pozitívan ez a nyelveken szólás? Ez annyit jelentett, két dolgot jelentett, hogy Isten ezt a történelmnek bizonyos időszakaiban adta, például Jézus mennybe menetele után, és adni fogja majd Jézus 2. eljövetele előtt. A természetes képességeit az Isten fel fogja emelni és fel fogja fokozni, hogy olyan emberek, akik egy vagy kettő vagy csak három nyelvet tudnak, több nyelven is tudjanak beszélni, vagy egy ember tudjon egy, a másik ember egy másik nyelven beszélni, hogy az evangélium terjedjen. Tehát jelen esetben az első nyelveken szólás ajándékánál a tanítványok, akiknek többsége, mondom, galileai volt, és akik csak egy nyelvet ismertek, megkapták kiki bizonyos nyelveknek az ismeretét és szólását, de egy bizonyos cél érdekében. És ez a második jellegzetes dolog, hogy a nyelveken szólást Isten csak kísérő jelenségül adta, a döntő dolog az evangélium, és az evangéliumot, hordgéliumot követő csoda volt az, hogy ez különböző nyelveken is megszólalt, és hogy eltetszenek majd otthon olvasni az apostolok cselekedetei második fejezetét, ott ugye az emberek álmélkodva kérdezték, hogy hogy halljuk mi a nagyságos Istennek dolgait a mi magunk nyelvén. Mert mindenki a maga nyelvén hallott. Ez biztos, hogy egy csodálatos dolog volt, és ennek a csodának az időtartama tulajdonképpen az első apostoli nemzedékre korlátozódott, ezért találkozunk apostolok cselekedeteiben még az előfordulásaival, és Pál apostol leveleiben főleg a megítélésével. Nyilvánvaló azonban, hogy ahol kialakul egy isteni csoda, ott van egy nagy ellenség, és ez a nagy ellenség azt a csodát lerombolni akarja, vagy éppen egy másik csodával akarja semlegesíteni, utánozni és hatálytalanítani. És ilyen értelemben beszél a Biblia egy hamis nyelveken szólásról, amelynek a lényege ki kell, hogy domborodjék előttünk, ki kell, hogy tűnjék majd előttünk a mai előadás során. De hadd szóljak néhány szót a tudatlanságról is, mert Pál apostol így kezdi a gondolatmenetét, a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. A Biblia szerint teljes tudatlanság nincsen. Ezt ki lehet mondani. Már a római levél első és második fejezetében láttuk, hogy miért nincs teljes tudatlanság. Mert minden emberben van lelkiismeret. És ha valakinek nincsenek nagyon nagy értelmi képességei, vagy nagy ismeretei, de a lelkiismeret az egy csodálatos nagy eszköz és érték, ami az emberben állandóan adja a figyelmeztető jeleket, hogyha valamit az ember rosszul tesz, vagy rosszul végez. Teljes tudatlanság nincsen. De a Biblia szerint van egy általános nagy tudatlanság, amit szintén a római levél első és második fejezetében a pogányokkal hoz összefüggésbe az apostol, és különböző vallásfelekezetekbe tartozó emberekkel, kivéve az igaz hithez tartozó emberekkel. Erre mondta az Pál apostol az aténieknek, ugye Aténból érkezett Korintusba, az apostolok cselekedetei 17. fejezete szerint, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Mindannyiunk életében volt vagy van tudatlanság ideje, de sokszor népek meg vallásfelekezetekhez tartozó emberek idejében óriási sötétség, homály lepi meg az agyakat. Az alapvető nagy életkérdésekben erre mondtam, hogy van egy nagy általános vaskos tudatlanság. Ezen felül harmadszor azt szeretném mondani a tudatlanságról, hogy van még egy nagyon különös tudatlanság. Amikor emberek megismerik már a világosságot, magukba fogadták a világosságot, megtérnek, Krisztus tanítványai lesznek, elindulnak egy új életben, de bizonyos dolgokban tudatlanok. Tehát még egyszer mondám, teljes tudatlanság nincsen, ilyen nem létezik, szóval minden embernek amiről kell van tudása, ha máshogy nem a lelkiismeretén keresztül. A második tudatlanság, amiben sajnos az emberiség nagy része a múltban és a jelenben is benne van, de nem lesz benne majd Jézus második eljövetel előtt, mert Jézus azt mondta, hogy csak akkor jön el a vég, amikor az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul hirdettetik minden népnek. De eddig a pillanatig, tehát a történelem végének eddig a rövid végső pillanatáig sajnos óriási tudatlanság lepi be az emberi elméket. Ez a második dolog. És a harmadik dolog, amiről itt Korintusban szó volt, hogy egy keresztény gyülekezet létezett. Keresztények voltak, megtértek. Őszintén Krisztus zászlaja alá sereglettek, és éltek egy egészen más életet, de bizonyos dolgokban megzavarták őket. És bizonyos dolgokban a tudatlanságot visszacsempészték az életükbe, vagy olyan gondolkodás menetet diktáltak nekik, amely bevezetett egy zsákutcába, bevezetett egy sötétségbe, egy tudatlanságba. Kik voltak ezek az emberek? Kik voltak azok, akik megzavarták ezt a korintusi gyülekezetet, és itt a korintusi keresztény közösségben nagyon sokan átvették ezt, hogy elkezdtek egy másfajta nyelveken szólást gyakorolni, és egy másfajta nyelveken szólással hencegni. Olvasnám a folytatást, a második és harmadik verset. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Hát különös két vers. Mondjuk az első verset, tehát a második verset még úgy, ahogy értjük első olvasása is, hogy Pál apostol arra igyekszik rávezetni a korintusiak tekintetét, hogy régen, amikor abban a nagy tudatlanságban voltak, akkor a néma bálványokhoz vitettetek. Hát ez döbbenetes kifejezés különben. Ma is a legtöbb vallás felekezetre el lehet mondani, hogy az emberek, szegények beleszületnek egy vallás felekezetbe, és öntudatlanul élik az életüket, mondván, hogy ők vallásosak, és vitetnek a néma bálványokhoz. És az élő Isten szavát nem ismerik meg. Ez egy borzalmas állapot. Már utána, amikor az ember ebből kikerül és visszatekint, azt mondja, hogy ez egy borzalmas állapot. Közben esetleg jól érezheti magát az ember, de ez meg még borzalmasabb. Mert annál lejjebb és lejjebb siklik ezen a lejtőn, ha nem keresi az igazságot és az ebből való kimenekedést. Na de mit jelent ez, hogy azért tudtotokra adom néktek? Még ezt is értjük, mert Pál apostol világosan körvonalazza azt, amit a Római Levél 12. fejezetétől is mondott, hogy a kereszténység az mindig az elméhez szól. Az igazi kereszténység mindig a gondolkodást veszi célba. Az igazi kereszténység mindig a felvilágosító, a világosságot adó, de nem a saját magától, hanem az Istentől világosságot közvetítő kereszténység. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak. Hát ez mit jelent? Hát ki mondta Jézust átkozottnak egy keresztény közösségben? Vagy most miről beszél itt az apostol? Nem túloz itt valamit el? Jézust átkozottnak mondani egy keresztény közösségben? Kedves hallgatók, ez megtörtént. És ez azután is megtörtént, és legfőképp ma is megtörténik. Mert ki az, aki Jézust átkozottnak mondja egy keresztény közösségben? Aki nem azt hirdeti Jézus felől, aki a valódi Jézus Krisztus. És ezt az őskeresztény közösségekben tudjuk a nevüket is, hogy kik voltak ezek, akik ezt hirdették, az úgynevezett gnosztikusok, akik azzal dicsekedtek, hogy ők az igazi keresztények, mert ők aztán mindent tudnak Istenről és Jézus Krisztusról, de hát ők Jézust elfogadni így, mint egy keresztre feszített messiást. Ez nem lehet igaz. Hát az Isten csak dicsőséges lehet. Az Isten csak a győzelem Istene lehet. Jézust elfogadjuk, de mint csak egy pneumatikus lényt, mint egy lelki, egy szellemi lényt. Talán nem is lett ő egészen testé, meg Jézus szenvedett, Isten szenved. Hát ez nem valószínű. Meg Jézus meghalni a keresztván, ez csak valami más, ez csak a szegényebb elméknek a találmánya. A kereszténységből ezt azért nem kell elfogadni, szóval válogattak a keresztény tanításban. És Pál apostol arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon sokan kezdték el spiritualizálni a kereszténységet. Nagyon sokan kezdték a görög filozófiával, az akkor divatos misztérium vallásokkal közös nevezőre hozni a kereszténységet, és egy ilyen mindenki számára szalonképes kereszténységet, hogy szenvedés, meg Isten halála, meg bűn és abból való megváltás. Na hát azért ez túl sok a közembernek és a nagy sokaságnak. És beszéltek Krisztusról, hirdették Krisztust, de nem Krisztust, mint megfeszítettet. Nem Krisztust, mint megváltót. Nem Krisztust, mint aki levetette az isteni hatalmát, és aki emberi testbe jött el, és küzdött és szenvedett azért, hogy az ember helyett átvállalhassa a bűnt. És Pál apostol rögtön a lényegre tapint, de nagyon csodálatos, finom módon. Nem úgy mondja az apostol, hogy vegyétek észre, miféle emberek vannak köztetek. Teljesen eltorzítják az evangéliumot. Hanem azt mondja, hogy tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak. Nem tudom, hogy feltetsz-e nekem érni így első hallása, vagy első olvasása, milyen nagy kijelentés ez. Mert a Szentlélekről fog beszélni. A Szentlélek egyik adományáról, a nyelveken szólásról fog beszélni Pál apostol, és előzetesen leszögezi. Akit a Szentlélek befolyásol, akire a Szentlélek hat, azt az embert valóban elvezeti Jézushoz, de a megfeszített Jézushoz. És elvezeti annak kutatásához, hogy miért kellett meghalni a Jézusnak, miért kellett megfeszítetni a Jézusnak. És senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. És ha valaki felismeri Jézusban az isteni áldozatot, az isteni szeretetet, erre is a Szentlélek vezette rám. Azért mondom, hogy hatalmas kijelentés ez, mert Pál apostol rögtön különbséget tesz. Vannak köztetek olyanok, akiket a Szentlélek befolyásol, akik megértették Krisztus áldozatát, és akik valódi keresztények. És vannak köztetek olyanok, akik mint amikor a néma bálványokhoz vitettetek a tudatlanság idejét, most egy valami különös szellő, a gonosz ellenségnek a fuvalma visz titeket egy olyanféle felfogáshoz, hogy Krisztust ne higgyétek, Krisztus életéből csak a nagyságot, a dicsőséget, a csodákat, a tanítást vegyétek észre, de ne vegyétek észre a kereszthalált halt mestert és messiást. És ezután az óvó figyelmeztetés után, a negyedik verstől elkezdve szinte az egész fejezetben Pál apostol egy nagy elvi alapvetését adja a lélek ajándékainak. Most beszélt arról a Szentlélekről, aki képes elvezetni Krisztushoz, és aki képes a valódi Krisztust megismertetni. Most elmondja, hogy a Szentléleknek milyen ajándékai vannak egy hívő keresztény életében. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. Csodálatos egyszerű mondattal vezeti be. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. Szóval az egy Szentlélek állott minden igazán keresztény mögött, de nagyon sokféle tehetséget, nagyon sokféle készséget osztogat az embereknek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Mint hogy a hétköznapi életben is egy Úr többféle feladatot oszthat a beosztottaira, a szolgáira. Isten is így van. Isten is minden embert szeretne felhasználni, egy az Úr, de nagyon különféleképpen használ fel minden egyes embert, a maga alkata, tehetsége, életsorsa szerint. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Nem tudok megállni az ilyen egyszerű és mégis csodálatos nagy verseknél, de csak egy hasonlatot hadd mondjak önöknek, amikor az ember kimegy a természetbe és látja azt a végtelen változatosságot. Lehajol a fűszálakhoz, a kis virágokhoz, mindegyik más. Az embervilág is ilyen. Minden ember más és más. De minden emberben ugyanaz az Isten valami szépet, valami jót, valami igazat akar művelni. Ugyanaz az Isten, ugyanaz a lélek, de mindenkiben másféleképpen, másféleképpen. És hogyha mi igazán szeretjük az embereket, akkor azt hiszem úgy lehet az embereket valóságosan szeretni, hogy mi észre is vesszük, hogy mi az, ami az egyik emberben megvan, a másik emberben nincs meg. Nem mond ellent a kettő egymásnak, csak itt markánsabban, erőteljesebben, tündöklőbben van meg valami, ami a másikban hiányzik, de ott meg egy másik valami van meg. Emlékezem, amikor a Bibliát először felnyitottuk, és a Mózes első könyve első fejezetét elolvastuk egy ilyen kis Biblia körben, és arról beszéltünk, hogy amikor Isten mindent megteremtett, miért mondta azt csak az ember teremtése után, hogy látta Isten, hogy amit teremtett, íme igen jó. Minden után csak azt mondja az Isten, hogy jó. Jó a nap, a hold, a csillagok, az ásványok, a kőzetek, a növények, a madarak, minden, minden jó. És amikor az Isten megteremti az embert, íme minden igen jó. Azért, mert valóban az emberben munkálkodó Isten a legnagyobb csodálatra méltó. A leromlott emberben munkálkodó Isten a még inkább csodálatra méltó Isten. Ezt akarja Pál apostol érzékeltetni. Hogy különbség van a cselekedetekben. Hívő emberek is sokféleképpen hangsúlyozhatnak, sokféleképpen közelíthetnek meg egy problémát, sokféleképpen oldhatnak meg egy kérdést, de mégis, hogyha ők valóban hittel teszik, akkor mindenkinek a figyelme, aki őket látja, mire kire irányul, ugyanarra az Istenre, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Pál apostol olyan módszeresen építi fel azt, hogy én milyen nagy vagyok, meg milyen okos, meg mire vagyok képes, hanem Isten haszonra adja, mások hasznára fordítsad. Isten azért a talentumokat, tulajdonképpen ezt idézi vissza a Máté 25. fejezetét, amivel Jézus azt mondta, adj egyiknek ötöt, kettőt, egyet, hogy hasznosítsa, hogy forgassa, hogy mások javára kamatoztassa. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyeknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig nyelveknek megítélése, másiknak nyelveknek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Ugye nem akarom részletezni ezt az előző előadáson, már hallhatták, akik itt voltak a kazetta felvételekről, pedig az előadások azért egy egybefüggő láncolatot képeznek, de talán itt is tetszettek hallani, hogy utoljára említi a nyelvek nemeit és a nyelvek magyarázását. Ugye az első a követség, Isten követség, az apostolkodás, a profétálás, a gyógyítás, csodatévő erők, és utána a nyelvek nemei, igen, hogy valaki megtanulhat nyelveket, vagy nagyon gyorsan nyelvek birtokába jut, vagy nyelveket tud magyarázni, lefordítani mások számára. Az Isten ezt is azért adja, mert az evangéliumot akarja terjeszteni, és el akarja juttatni minden egyes emberhez. Mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. És most használ egy hasonlatot is. Mert amiképpen a test egy, és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Itt tovább kellene olvasnom, de egy kicsit azért megszakítom az olvasást, mert ez a 13. vers egy csodálatos visszaidézése annak, amit Pál máskor mondott a korintusiaknak, ugyanitt az első levél 10. fejezet 4. versében, hogy amikor a zsidó nép vándorolt Palesztina felé, ott ugye az Egyiptomból kijövő zsidó nép, akkor az a valaki, aki vezette őket, az a kőszikla Jézus Krisztus volt, és ő volt, aki a Szentlélek által vezette őket, aki inni adott nekik, és aki lélekkel itatta meg őket. És most Pál apostol azt mondja, mi is olyanok vagyunk, mint az akkori hívő nép, de mi most már nem beleszületés által vagyunk egyház. Az, hogy nincs egyház beleszületéssel, nem csak a Római Levél 6. fejezete a példája ennek, amit már láttunk a tavalyi évben, hanem az első Korintusi Levél 12. fejezete is kizárja annak a lehetőséget, hogy egy egyházba bele lehessen születni, szóval csecsemőkorban, gyerekkorban. Hanem mire van szükség? Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok. Tehát ugye a felnőtt keresztség nagy tanításának, bibliai tanításának a hangsúlyozása, hogy a hit az tulajdonképp felnőttkori döntés, a Szentlélek által vezetett ember döntése, amivel Isten és Krisztus mellett akarja leélni az életét. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valói azért? És ha a fül azt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valói azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? És ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindegyiket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy a test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábaknak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk. És amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkesztette egybe a testet, az alávalónak nagyobb tisztességet adván, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind, ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az Anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, tehát felügyelőket, kormányokat, tehát szervezőket, nyelvek nemeit. Avagy minnyájan apostolok vagytok-e, vagy minnyájan proféták-e, avagy minnyájan tanítóké, vagy minnyájan csodatévő erőké, Avagy minnyájuknak van-e gyógyításra való ajándéka? Vagy minnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy minnyájan magyaráznak-e? Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. Hosszú ez a szövegrész, de hát végeznem kell még a 14. fejezettel is, úgyhogy csak két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt Pál apostol azt mondja, hogy a lelki ajándékokban van bizonyos fokozatbeliség, no, mindegyik lelki ajándék egyaránt értékes, mint hogy nem lehet azt mondani, hogy a testünknek bizonyos részei jelentéknek, vagy nem kellenek. Egyszer hallottam egy nagyon elmés kis előadást arról, hogy a kislábúj mire való. Ugye a kislábúj különben egy jelentéktelen kis picike tag, valaki azt mondhatná, hogy anélkül nem tudnánk állni, vagy létezni mondjuk négy lábújjal, minek az a kis vakarék ötödik. És aztán idézte az előadó, hogy mennyire bebizonyította a tudomány, hogy ha nem lenne a kislábúj, akkor egész életünkben alapvető egyensúlyozási problémáink lennének. Szóval ez nem úgy van, hogy mondjuk a egyik az felesleges, az egyik az nagyobb tisztességet kell, hogy kapjon. Igen, vannak nagyobb tisztességet kapó részek, mindünk a fej, biztos több, mint a könyök. Már akinek, ugye? Mert ez is sokszor az emberi világban úgy van, hogy az emberek nem a fejet, hanem mondjuk a könyök mellett szavaznak. Na de Pál apostol nagyon szépen fejtegeti, hogy minden egybehangzik. Egy testnek is van egy organikus, egységes működése, amivel Pál apostol azt mondja, hogy azért igyekezzetek a legnagyobb lelki ajándékokra. Igyekezzetek arra, hogy az embereknek beszélni tudjatok az Istenről. Tehát apostolság, profétaság. Valaki azt kérdezi, hogy hogyan lehet erre igyekezni. Hát én nem vagyok se apostol típus, se proféta típus, se tanító típus. Kedves hallgatók, én erre csak azt mondanám, hogyha végigolvassuk a Bibliát, hogy minek tartották magukat, akik később proféták lettek. Jeremiás mit mondott a fiatal Jeremiás? Én hogy állhatnék oda emberek elé? Ézsaiás mit mondott a királyi sarjadék, egy okos, művelt ember? Azt mondja, nem csak a népem tisztátalan ajkú, én is az vagyok. Hogyan beszélhetnék? Az Isten mindegyiket képesítette arra, hogy elvégezze a feladatát. Mózes mit mondott 40 éves Midian beli tartózkodás után? Mit mondott Mózes? Aztán nehéz ajkú ember vagyok, nem értem már jól a véreim nyelvét, 40 évet távol élek tőlük, és az Isten adott neki szóló szájat és értő fület. És azt mondta az Isten, hogy nem, de én vagyok az Úr, aki tud adni szemet, fület, szájat, hogy az ember tudjon gondolkodni, látni és beszélni. Szóval mindannyian törekedhetünk lelki ajándékokra. Mindannyian törekedhetünk arra, hogy más emberekkel megosztani az evangéliumot, vagy az igaz ismereteket, a felfedezéseket. És ezért mondja Pál ennek a korintusi gyülekezetnek, hogy törekedjetek erre. A nyelveken szólásra is lehet törekedni, de ennél sokkal fontosabb dolog a profétálás, a tanítás, a gyógyítás, a beteg gondozás. A második dolog, amire szeretnék hivatkozni, hogy az utolsó vers, tehát a 12. fejezet 31. verse, az kifut egy bizonyos kérdéshez, ami indokolja a szeretet himnuszának a beékelését a gondolatmenetbe. Én most nem foglalkozhatom a szeretet himnuszával, mert arról decemberben külön előadás volt. De azt mondja a szeretetre, hogy egy kivált képen való utat mutatok néktek. Tehát a szeretet az nem lelki ajándék. A szeretet az mindennek az alapja, és hogyha valaki a szeretetet, mert ugye a szeretet a lélek gyümölcsénél áll az első helyen, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Ha valaki nem szerez igazi szeretetet az Istentől, és most hangsúlyozottan használom ezt a szót, hogy szerez, mert az ember magából nem tud igazi szeretetet kicsiholni. Az ember meg tudja tanulni Istentől a szeretetet, el tudja sajátítani, meg tudja kapni. Hogyha az ember nem szerez igazi szeretetet az Istentől, egyik lelki ajándék se válik a javára. És ezért mondja a Pál apostol, hogy egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. Tehát itt van egy bizonyos út, van egy bizonyos összefüggés, van egy bizonyos folyamat, hogy először erre törekedni, és utána majd Isten adja, mi hangzott fel olyan sokszor, amint ő akarja, vagy ahogy neki tetszik. Isten nagyon jól tudja, hogy az embernek milyen képességeket és milyen lelki ajándékokat adjon. Ezt mindig lehet szeretni és erre törekedni, hogy a szeretet legyen az életünkben mindent átható erő. De a lelki ajándékoknál már vigyázni kell, mert mondjuk valaki az egész életében azt a lelki ajándékot kér, hogy nem tudom, ő 5 nyelvet tudjon. Mert éppensége lehetne ilyen lelki ajándékot kérni, hiszen volt olyan ember, aki 10, meg 20, meg 30 nyelvet is tudott. de azt az Isten tudja, hogy annak az embernek nem az az öt nyelv válik javára, hanem inkább az, hogy látogasson másokat, vagy betegeket gyógyítson, mert talán az az öt nyelvvel visszaél. Talán a maga büszkeségét, a maga nagyságának a fellegvárát akarja emelni vele, szóval nagyobb átok lenne számára, mint előny. Isten tudja, hogy kinek mit ad, de a kiváltképpen való út az a szeretet útjának a követése, és arról soha el nem felejtkezés, akkor sem, hogyha a lelki ajándékok is kezdenek kifejlődni az emberben, ha szeretet nincs bennem, ugye is most jön a szeretet himnusza, hogyha vannak ilyen lelki ajándékot, hogy profétálni tudok, angyalok nyelvén beszélek, tűzre adom testemet, elosztogatom vagyonokmat a szegényeknek, hatalmasnak, lelki ajándékoknak tűnnek. De Pál apostol mit tesz utána mindig? De szeretet nincs bennem. Mit sem érek. De szeretet nincs bennem. Semmi vagyok. De szeretet nincs bennem. Akkor minek mindez? Tehát közbe ékel itt a szeretet himnuszát, hogy tovább, barátkoztassa meg a gyülekezettel, ezzel a keresztény közösséggel azt, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ezt majd a Galatáknak mondja egyébként szó szerint, amit most idéztem. De erre a levélre is érvényes az, hogy Pál apostol próbálja őket megbarátkoztatni, és itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen mi is volt ebben a gyülekezetben a nagy probléma. Ebben a gyülekezetben az volt a nagy probléma, hogy ezek a gnosztikus tanítók, hát elnézést, ilyen modern kifejezés használnak, befűtötték az embereket. Ugye, mert lehet az emberekre úgy nagyon hatni, szellemileg, lelkileg úgy nagyon aláfűteni az emberi vágyaknak és törekvéseknek, hogy ne a lélek gyümölcseivel törődjenek, sőt, azzal egyáltalán ne törődjenek. Ezért volt a korintusiak között pártoskodás, paráznaság, bíróság elé mentek keresztény ügyekben. Ezért volt az, hogy a végén már a feltámadást is kezdték tagadni, ez a 15. fejezetből derül ki, tanításbeli elhajlások. Szóval ne erre törekedjenek, hanem a lélek ajándékaira törekedjenek, olyan ajándékokra, amelyek nagyon nyilvánvalóak, hogy különböző nyelveken beszélnek, vagy értelmetlen nyelveken szólnak, amik olyan nagyon vallásos és hívő dolgoknak látszanak, és ezzel elkápráztassák a környezetüket. Na, hát itt volt a probléma. És Pál apostol erre egy külön fejezetet szánt, tehát finom szétbogozására a kérdésnek. Utána a szeretet himnuszával egy még finomabb megerősítésére, lelki megerősítésre. És amikor ezt elvégezte, most jön a sorsdöntő 14. fejezet. A 14. fejezet mutatja be azt, hogy tulajdonképpen a két nyelveken szólás között mi a különbség, és hogy a két nyelveken szólás hogyan is ítélhető meg. Ma is létezik ez a két különbség. Ma is van egy olyan kereszténység, ami azt mondja, hogy a legfontosabb dolog, hogy az ember értelmileg megismerje a Bibliát. És a maga csendjében, a lelki csendben befogadja az Isten igazságait. És az ember növekedjék észrevétlenül, mint egy fa, ahogy az évgyűrűket hozza, az ember növekedjék a lélek gyümölcseiben. És van egy másfajta kereszténység, ami azt mondja, nálam van a nyelveken szólás ajándéka, nálam történnek csodák, én szaporodom hónapról hónapra ezres taglétszámmal, és ez az igazi kereszténység. A korintusi probléma. Ma az egész világra vetülve. És ez utóbbi felfogás azt is mondja, na tehát a kereszténység az egy dinamikus vallás, az nem valami ájtatos öreg néniknek a litániázó vallása, hanem a kereszténység az dinamizmus. Ott örülni kell. Ott lehet táncolni is, lehet magunkról elfelejtkezni is, lehet transzba esni is, végülis az is hozzátartozik az emberi örömhöz, hogy kicsit elfelejtkezünk magunkról. Ez a kétféle kereszténység ma is létezik. Ezért mielőtt rátérnék a döntő kifejtésre, a 14. fejezetre, ezért egy olyan zeneművet szeretnék önöknek bemutatni, egy nagyon rövid, alig több mint 2 perces zenemű, aminek szintén ez a tárgya. Ó, mi boldog az én szívem! Ezt csak azoknak szeretném küldeni, ezt a zenét, akik például hallgatják a kazettákat is, és nagyon sok karizmatikus, hogy így mondjam, nagyon jó szándékú ember, jó hiszeműen tévedő ember részéről hallom ezt, hogy hát miért nem lehet az Isten tiszteleten táncolni, miért nem lehet rockzenét, vagy erősebb zenét, hát örülni akarunk, és szeretnénk boldogok lenni, ezt kifejezni, hogy ez egy boldog kereszténység. Múltkor megnéztem, külön egy vidéki városban, ott maradtam egy esti időpontban a Hőmérő című televízió adást, ahol még a riporter is azt mondta, ott ültek egyházi emberek, ott volt a hídgyülekezetének a vezető, és azt mondja a riporter, hogy ennyi boldog embert egy helyen milyen régóta láttam. Hát elég sekélyes elképzelése van a mi korunknak a boldogság, hogy azok a boldog emberek, akik karba fogva táncot lejtenek, tapsolnak, és ki tudja, hogy egy-két óra hát rockzene után milyen belső állapotban vannak, de kívülről olyan nagyon boldognak lehet látni. Volt olyan zenekultúra, és van olyan zenekultúra, mert egy Bach kantáta hangzik fel, amelyre rá lehet mondani, hogy ez is boldogságot fejez ki, hiszen ez a dalnak a címe, Ó, mi boldog az én szívem. Nem akarok itt most belemenni az öröm és a boldogság taglalásába, erről van egy kis füzet, amit el lehet olvasni, meg lehet vásárolni, de én azt gondolom, hogy a Biblia az örömet és a boldogságot azt egy mély belső békességből származtatja. Egy mély belső megnyugvásról, az Istennel való megbékélésből, ez nem egy külsődleges, vagy nem csak külsődlegességekben megmutatkozó öröm és boldogság. Ha meghallgatjuk ezt a zenét, én azt hiszem, hogy ez legalább annyira, sőt egy más szempontból sokkal inkább annyira boldog és lélekemelő zene. Tehát mielőtt tovább mennék, Johann Sebastian Bachnak a 11-es kantátájából az utolsó tétel, a 8. tétel áriája hangzik fel. Köszönöm szépen, és akkor most rátérek a 14. fejezet első 5 versére. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok. Mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Kedves hallgatók, itt jönnek azok a versek a Bibliából, amire általában szoktak hivatkozni a régi gnózis hívei és a modern gnózisnak, a karizmatikus mozgalmaknak a hívei is. De az előzményeket azért kellett áttekintenünk, hogy világosan láthassuk, hogy Pál apostol itt milyen finoman, milyen bölcsen, és mekkora nagy szeretettel fogja ízekre szedni a hamis nyelveken szólásnak a természetét. Pál apostol azt mondja, hogy kövessétek a szeretetet. Tehát, hogy megint csak rámutat, hogy kövessétek a szeretetet. Kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Tehát, hogy a leghasznosabb lelki ajándékot kívánjátok. Hogy utána azt mondja, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Nem tudom fölfogni, hogy hogy lehet ezt pozitív módon magyarázni. Mert általában ezt úgy szokták bemutatni a mai karizmatikus mozgalmaknak a hívei, hogy hát aki nyelveken szól, az ugye Istennek beszél, titkos dolgokat mond, mint hogy ez valami magasabb rendű dolog lenne. Hát hadd kérdezzem meg az előzmények ismeretében, hogy amit senki sem ért, az értelmes dolog. Hát amit senki sem ért. Ő azt gondolja, hogy Istennek beszél. Ő azt gondolja, hogy ezzel ő lesz több. Tehát ezt senki sem érti. Aztán azt mondja, aki nyelveken szól, magát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi. Van olyan a kereszténységben, hogy valaki magát építi? Ez keresztény felfogás, hogy valaki magának éljen? Maga legyen egyre több? Én nem tudom, hogy lehet ezeket pozitív módon magyarázni. Pál apostol itt példát mutat a keresztény stílus szeretetére. Pál apostol nem azt mondja, hogy hova tévejettetek, hát hol vagytok ti? Keresztény közösségben, de lélekben már hol a keresztény közösségtől? Ti olyanokat beszéltek, amiket senki sem ért, később azt mondja már, örjöng. Figyeljük meg majd a finom, erősödést a stílusban, de soha nem lesz bántó. De ez ki mondja, hogy nem érti? Vagy hogy örjöngötök? Vagy hogy magatokat építitek? Hát előtte már tisztázta a 12. fejezetben, hogy a lélek azért adja az ajándékokat, hogy mások javára fordítsuk azokat. Hát aki magát akarja építeni, és ő önmagát akarja mindig nagyobbnak látni, vagy magát mindig nagyobbnak elfogadtatni, hát ez a kereszténységből következik. Mondjuk ez lehet egy sztoikus életelv, lehet egy individualista életelv, lehet egy egzisztencialista, nem akarom a legtöbb izmust itt felsorolni, de hogy keresztény nem, az biztos, hogy nem. Tehát figyeljük meg, hogy Pál apostol itt példát mutat arra, hogy egy nagyon kényes problémát, ami megosztott egy keresztény gyülekezetet, hogy lehet kezelni. Nem úgy lehet kezelni, hogy szokták mondani, hogy az elefánt roncson be a porcelánboltba, és ott mindent ízé porrá zúzzon. Mert hogyha Pál apostol úgy neki ment volna úgy a kérdésnek, úgy eszmeileg, elvileg, hogy vegyétek tudomásul, hogy van egy igazi nyelveken szólás, amit az Isten ad, és az értelmes nyelv, mert amikor az apostolok hirdették az evangéliumot Jeruzsálemben, mindenki értette, és megértette, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia, és vegyétek tudomásul, hogy ami köztetek van, az meg egy ördögi dolog, az ördög próbál így köztetek meghasonlást támasztani, hogy beszéltek, meg titkos dolgoknak tartjátok, meg mindenféle blablabla nyelve, mind a mai napig ugye összekevernek annyi nyelvet, hébert, görögöt, szófoszlányokat, össze-vissza, és azt mondják, hogy most ez egy magasabb rendű élet, mert hát ez az Istennel beszél. Na de hát lehet értelmetlen módon az Istennel beszélni? Az Isten az ilyen? Hát az embereknek lehet úgy beszélni, hogy én most valakit kiválaszok, és elkezdek neki egy ilyen blablabla nyelven, mit gondol róla? Hát az Istennek talán lehet így? Az Isten talán majd kitalálja, hogy abban az össze-vissza nyelvben abban mi a lényeg? Hát mondja később Pál apostol, hogy ti az imádságot ilyennek veszitek, hogy az imádság egy ilyen mágikus dolog, azt mondja, imádkozom lélekkel, mondja majd később, de imádkozom értelemmel is. Hát amiben nincs értelem, az nem keresztény. Ami készakarva törekszik arra, hogy értelmet legyen, mert az valami misztikus, valami titkos, magasabb rendű, hát ennek én egy nevet tudok adni, mágia. Mágia. A mágiának volt mindig az a tulajdonsága az emberiség történetében, hogy a beavatottak, a sámánok, a vezetők, az odatartozó emberek a buddhizmustól kezdve a misztérium vallásokon, a mitrász kultuszon keresztül, a törzsi vallásokon keresztül, hogy csak véletlenül se értsék meg, hogy itt mi történik. Mert akkor vallás. Ez a mágia, ezt így nevezik, hogy mágia. És az egész vallástörténetben látjuk ezt a döbbenetes mágikus vonalat, ami a kereszténységbe is, mint valami vérvörös folyó jön be, és szedi az áldozatait mind a mai napig. Pál apostol nem így ront neki ennek a kérdésnek, hogy hát íme ez az Istentől jövő dolog. hogy tanulatlan emberek megtanultak, vagy megkapták a nyelvek tudásának képességét, és az evangéliumot hirdetés, és annak a kísérő jelensége volt. Ami nálatok meg van, hogy ti titkosan beszéltek meg, ez meg az, meg hogy magatokat építitek. Szóval nem így mondja, hanem azért feszítem így stílusban is a magyarázatot, hogy tessenek meglátni, hogy Pál apostolnak micsoda hallatlan nyugalma, türelme, szeretete volt, hogy szétszálazni a problémákat. Roppant nehéz kérdés. Szétszálazni a problémákat, és úgy közelíteni meg, úgy szokták mondani, hogy a szküllák és a karübdiszek között hajózni. Hogy se itt ne fusson zátonyra a dolog, se ott ne fusson, elfogadják az emberek. Na ez a keresztény stílus. A keresztény stílus elsősorban nem vita stílus. A keresztény stílus másodszorban nem is annyira meggyőzni akaró stílus. A keresztény stílus az egy kérlelő és megmenteni akaró stílus. Ebben más a Biblia, ebben más egy keresztény ember is. Aki olyan keresztény, aki nekiáll másokkal vitatkozni, ott még nagyon nagy híja van a kereszténységének. Egy olyan keresztény, aki nekiáll másokkal így szembesítve, így hát küzdelmet folytatni, a Szentlélek egy idő után ott is távozik. Mondja is Pál apostol, hogy az ostoba, hiába való vitatkozásokat kerüld, nincs ott az Isten lelke. Mert az embert meggyőzni valamiről csak az Isten tudja. Mi nem tudjuk meggyőzni a másik embert. Tehát nekünk kérlelni kell az embereket. Úgy, hogy a tékozó fiú apja kiment az idősebb fiúhoz, és azt mondja Lukács 15. fejezet, hogy kimenvén kérlelte őt, hogy fiam, mindenem a tiéd. És itt voltál, mindent megosztottam veled. Most megjött az öcséd, hát aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ennyit mond. Nem vitatkozik, nem meggyőzni akár, most miért vagy itt kint, most gyere már be, hát most mit vagy ilyen, stb. Hogy nem tárja elő, hogy most nézd meg, hogy milyen vagy, hát én szeretet, irgalom, visszafogadom, te meg így zsörtölőd, gyere már, nem, kérleli. Csodálatos különben ez a kifejezés is. És csodálatos ennek a tartalma is, hogy a Szentlélek mindig kérlel, és mindig megmenteni igyekszik, nem csak az ember elméjét, az elme még kevés, az egész embert kell megmenteni. És Pál apostol itt embereket akart megmenteni. Pál apostol nem engedte meg magának azt, hogy most, hogy úgy mondjam, neki menjen a problémának, meg neki menjen ennek a közösségnek. És nagyon sokan ezért nem értik. Nagyon sokan ezért nem értik a gondolatmentet, mert azt hiszik, hogy Pál apostol jóvá hagyja a nyelveken szólást. De tessenek megfigyelni, jóváhagyás az, hogy azt mondja, hogy a prófétálás az épülésre van, intésre és vigasztalásra. Aki prófétál, a gyülekezetet, tehát másokat építi. Ehhez képest azt mondja, aki nyelveken szól, magát építi. Hát itt melyiket hagyja jóvá? Nem világos? Nem egyértelmű? Csak ezt nem így mondja ki, nem így egy karddal a gordiuszi csomót, mert hogy nem, szét kell szálazni. Egy ekkora csomót, ami az emberek tudatában ott van, és egy görcsöt jelent. Ha már most atyám fiai hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek? Ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok. Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár citera, nem adnak megkülönböztető hangokat, mi módon ismerjük meg, hogy mit fuvaláznak, vagy citeráznak. Mert ha a trombita bizonytalan zengést tesz, kicsoda készül a harcra? Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. És megint hadáljak meg, levegőbe fogtok beszélni. És világos vagy nem világos? Hol mondja azt a Biblia, hogy a levegőbe beszélés a keresztény ember élet célja? Levegőbe fogtok beszélni. Már érezzük egy kicsit súlyosabb a stílus, ugye? Most már nem azt mondja, hogy magatokat építitek, most már azt mondja, hogy a levegőbe fogtok beszélni. Hát ez a fokozatosság. Szóval rögtön nem mondhatja azt, hogy kedves testvérem, levegőbe beszéltek. Beszéltek mindenfélét össze-vissza, azt hiszitek, hogy ti vagytok a nagy keresztények, és ennek csodájára járnak az emberek, mert a mágiára ugye a görög világban főleg nagy hajlandóság volt. Ezt nem mondja először, de most már mondja, hogy Ha érthető nyelven beszélek, nem beszélek, mi módon értitek meg, mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Példa mutatja, hogy oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Milyen tenyeres talpas logika, ugye? Sokféle nyelv van a világon. Hát igen, van persze, nem ismerte még Vörös Sándort mondjuk az akkori tanító, hogy van halandzsa nyelv is. De hát az a költészetben, az nem azért írt Vörös Sándor halandzsa nyelven, ugye, mert óriási verseket írt halandzsa nyelven, ami hát nagyon szép a zengés, hogy tavafaktaki ki, papa, stb. Hát ez nagyon szép, úgy dallamos. Lehet gondolni közben 100 000 dologra, csak éppen arra nem, amiről nem beszél. Ugye, mert nincs értelme. Na de minden nyelvnek van értelme, azért születtek meg a nyelvek, hogy valamit átadjunk a másik embernek. Szóval példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Tessenek megfigyelni megint a kérlelést. Gondolkozni tanítja őket, kérdéseket teszek. Elgondolkoztatok ezen? Hogy most ti tulajdonképpen mit tesztek? Igen, az emberi elme nagyon gyorsan megszédíthető. És Sátánnak megvan az a képessége, amit így mond majd a II. Korintusi levélben Pál apostol, hogy megvakítja a hitetlenek elmét. Sátán olyan dolgokat tud szellemileg, lelkileg elérni, mint testileg így megvakítani egy embert. Ez egy borzalom. Az ember közben elfelejtkeznek arra, hogy igen, hát a nyelv az azért van, hogy érthető legyen. A cimbalom azért van, hogy a cimbalom hangját adja, a trombita azért van, hogy a trombita hangják. Ugye elkezdenek a trombitával, vagy a cimbalommal, ilyen messze semmi fog meg jól, hát akkor az micsoda? Akkor miért nem két dobot, vagy két fadarabot, vagy követ vernek össze? És az ember sokszor elfelejtkezik az ilyen nagyon egyszerű, nagyon evidens dolgokról. Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem. Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékot kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te háladásodra áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz. Mert jól lehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból. Kis bepillantás, hogy az őskeresztény közösségekben azért sok ember járt. Az nem ilyen klub volt, már elnézést a kifejezésért, ilyen zárt körülök, beavatottak gyülekezete. Az őskeresztény közösségek nagyon szerény helyen jöttek össze. Összejöttek zsinagógákban, házakban, lakásokban. Összejöttek, van ilyen is az apostolok cselekedetei, hogy a falvaknak a szélén, ilyen kis ligetes részekben. Az felkeltette az emberek figyelmét, emberek tódultak oda, és azt mondja a Pál apostol, hogy ha ti összejöttök, hát az Isten tisztelt az azért való, hogy magatok jól érezzétek, és magatokat nagynak tartsátok. Hát ha oda bejön egy avatatlan, bejön egy érdeklődő ember, az hogy mondhat igent a ti beszédetekre, amikor egy kukot nem ért belőle? Vagy ő is essen transzba, hogy milyen nagy dolog ez az értelmetlen valami? Szóval mennyire finoman vezeti rá Pál apostol a korintusiakat arra, hogy hát magatokért, a gyülekezetért, az emberekért, akiknek meg kell ismerni az evangéliumot. Hát te szépen mondasz áldást, tudni, te úgy gondolod, hogy milyen szépen beszélsz, de más nem épül abból. Most hadd tegyem fel a kérdést. Ez közvetlen beszéd? Stil direct, ahogy mondja a francia? Nem, ez nem közvetlen beszéd, ez közvetett beszéd. Azt mondja, te szépen mondasz áldást, vagyis te úgy gondolod, hogy szépen mondasz áldást. Te úgy gondolod, hogy te ezzel jót teszel. Te úgy gondolod, hogy így, mert meg vagy zavarva. Mert meg vagy vakulva. De én most próbálok ébrezgetni, hogy ez nem az Istentől jön, hanem ez az ördögtől való lelkület. Hálát adok az én Istenemnek, hogy minnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. Ezt nem említettem eddig, de nyilvánvaló, hogy amikor Pál apostol pozitív értelemben használja a nyelveken szólást, akkor ez a pozitív nyelveken szólás. Hálát adok az Istennek, hogy én mindeniteknél inkább tudok nyelveken szólni. Ez mit jelent? Pál apostol megszületett itt a cilíciai Tarzuszban, ott a mai Törökország déli részén, aztán Gamálielnél tanulta a tudományokat, tudott héberül, görögül, latinul, ez biztos. Hogy aztán még mennyi nyelvjárás beszélt, ami az akkori keleti világban nélkülözhetetlen volt, nem tudjuk, de biztos, hogy ő több nyelvet tudott, mint talán összevéve az összes korintusbeli. Értelmes nyelvet. Ő tudott beszélni a zsidókkal, amikor például letartóztatták itt Jeruzsálemben az elfogatás előtt, akkor hirtelen a görög beszédről héber nyelvvel váltotta a szót, mindenki kővé dermedve figyelt rá. Tökéletes héber nyelvet beszélt, nem csak arameus nyelvet. Ha kellett, arameus nyelven beszélt, a tisztartók a fejedelmek előtt görögül beszélt, Rómában latinul beszélt, értelmesen. Ugye nem úgy gondoljuk, hogy nyelveken szólt, hogy ilyen összefüggéstelen, zagyvalék nyelvet használt. Szóval hálát adok az én Istenemnek, hogy minnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. A nyelveken szólásról megjelent néhány jobbféle magyar irodalom, ugyanattól a szerzőtől kétféle könyv, de hogy mennyire veszélyes erről írni, álnevet használt ez a francia szerző, az Evangélium kiadotta ki, itt Rendál néven van, itt már Le Grand néven van. Állítólag Le Grand a valódi neve, de fél a nyelveken szólóktól, és ezért változtatja a nevét. Hát először megjelentetett egy ilyen könyvet, hogy minnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. Nagyon érdemes elolvasni, nem makulátlan okfejtés, de nagyon sok jó dolog van benne. Ő egy nyelveken szóló gyülekezetbe tartozott, egy karizmatikus gyülekezetbe, és döbbenetesen mondja el, ahogy ő a megvakultságából mindinkább a világosságra eljutott. Szinte így ilyen regényszerűen, de aztán akkor belefűzi az 1 Korintus 12-14 magyarázatát, és elmondja azt, hogy mennyire lehullott a hájog a szemére, hogy persze, hát Pál apostol értelmes nyelveken beszélt. Hát hol lehet ilyesmit olvasni, hogy Pál apostol valami összefüggéstelen, művészi, zagyvalék nyelvet használt volna bárhol is. Aztán a másik könyv, amit most adtak ki nemrégen, ugyanettől mondom, hát állítólag akkor Le Grand a neve, a Levegőbe fogtok beszélni címmel, a nyelveken szólás bibliai elemzés. Ezt ajánlom mindenkinek, aki egy kicsit tájékozódni akar a kérdés irodalmában. Sajnos a magyar szakirodalomban a leglesújtóbb talán a református jubileumi kommentár, ahol olyan dolgokat említ, hogy például hát otthon azért lehet értelmetlen nyelven beszélni. Hát a gyülekezetet nem építi, az avatatlant nem építi, de hazamegy az illető, és akkor ott előveszi a nagy tudományát. És ez helyes mondja. Szóval ezért mondom önöknek, hogy jubileumi kommentára csak ilyen összefüggésben tudok hivatkozni, hogy más magyar kommentárokról ne is beszéljek. Nem mindenben értek egyet távolról sem, sőt mondhatnám, a legtöbb résszel nem értek egyet az Evangéliumi Kiadó könyveivel, de mégis meg kell becsülni ebben a sötét világban, mint egy diogenészként kell lámpással, napközben lámpással keresni az igaz dolgokat. Meg tudom becsülni azt a jó pár igazságot, ami azért a könyveikben benne van, mert a nyelveken szólásról, hogyha ez nincsen, akkor magyar nyelvi irodalom nincsen. És tudjuk jól azt, hogy az emberek a Bibliát sokszor úgy akarják csak kézbe fogni, hogy legalább egy vagy két könyv a kézügyükbe legyen. Hogy folytatja Pál apostol? Hálát adok az én Istenemnek, hogy minnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. De érezzük már, hogy már volt ilyen, hogy levegőbe beszéltek, már volt ilyen, hogy most már lesz ilyen, hogy 5 szót inkább, mint nyelveken, de természetesen ő nem a zagyvalék nyelvre beszél, de hát az se, hogyha ő megszólalt volna mondjuk latinul a korintusi gyülekezetbe, ki értette volna, pedig értelmes nyelv volt. Senki nem értette volna. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. Csodálatos ez a 20. vers, ugye kiszakítva a gondolatmenetből, és ezt mindenki elmondhatná magának az életében, felnőtt emberek is, hogy az értelemben ott mindig felnőttek legyünk, a gonoszságban. Ugye a gyerekben nincsenek a gonoszságnak gyökerei, a felnőttben vannak. A gonoszságban meg gyermekek legyetek. Szóval a gyermekségeteket őrizzétek meg az erkölcsi dolgokban, és őrjöngés. Melyik gyerek tartja jónak az őrjöngést, vagy az értelmetlen butaságokat? Csak nézd és ámul, hogy mi ez. Ilyen is van a világon. És a gondolkodásban viszont felnőttek legyetek. A törvényben meg van írva, idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok-e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr. A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek. Azért, ha az egész gyülekezet egybegyűl, és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-e, hogy örjöngtök? Megint csak rámutatok. Tehát magát építi, levegőbe beszél, inkább 5 szót, mint 1000-et, örjöngtök. Tehát teljesen világos. Nem mondja ki Pál apostol azt, hogy hol vagytok, de ezekkel a szavakkal érzékelteti, és én úgy gondolom, hogy a korintusiak, ahogy ezt olvasták, vagy felolvasták maguk között egy levelet, ugye többször el lehet olvasni, ezért írtak az apostolok leveleket, ezért bizonyára megértették, erről tanúskodik különben a második korintusi levél, ami hitem szerint azért került bele a Bibliába, mert a második korintusi levél a magyarázatra, hogy ezt megértették a korintusiak. Szeretnék önöknek pár sort felolvasni egy olyan könyvből, ami sajnos régen kifogyott már, Ellen Gould White-nak az Apostolok története című könyve ez, amelyben nem a korintusi fejezetben, hanem a galáciai fejezetben a 78-as magyar kiadásnak a 262. lapján a következő gondolatmenet olvasható. Pál apostol a korintusiakat finoman és gyöngéden fette meg, míg ellenben a galataiakat kíméletlenül megdorgálta. A korintusiak a kísértésnek estek áldozatául. Tanítóik, akik az igazság köpenye alatt finoman kieszelt ravasz tévtanokat hirdettek, megzavarták és tévútra juttatták őket. Türelemre és elnézésre szorultak tehát, míg kioktatta őket, hogy a hamisakat a valódiaktól megkülönböztessék. Kemény ítéletek vagy meggondolatlan szavak teljesen aláásták volna befolyását azoknál, akiken annyira szeretett volna segíteni. A galata gyülekezetekben azonban ellenben nyílt, leplezetlen tévtan lépett az evangélium helyébe. Krisztust, a hit egyetlen alapját megtagadták a már elavult zsidó ceremóniák kedvéért. Az apostol tisztában volt azzal, hogy a galatabeli hívők csak úgy menthetők meg az őket fenyegető veszedelmes befolyásoktól, ha a leghatározottabban intézkedik, és a legélesebben megítéli őket. Kedves hallgatók, ez is a keresztény stílushoz tartozik. A keresztény stílus nem csak igazság, hanem művészet is. A korintusiakat nem lehetett keményen megítélni. Félre vitték őket, meg voltak zavarva. És az olyan ember, aki a tudatlanságban, ebben a részleges tudatlanságban imbolyog, ott nem lehet olyan stílust használni, mint a galatáknál, ahol a vaskos tévtanítás teljesen ki akarta szorítani az evangéliumot. Hát ennyit szeretnék még a stílusról mondani. 2 dolgot tanultunk meg a mai estén a stílusról. Az egyik, soha nem szabad neki menni a problémáknak előkészítés nélkül, és azután sem, csak szétszálazni a problémákat. Nagy szeretettel, kérleléssel, megmentő, kérlelő szeretettel. A második dolog pedig ez, hogy Pál apostol, aki egy volt, más stílust alkalmazott a korintusiakkal, más stílust alkalmazott a galatákkal, de ő nem szerepet játszott, vagy ő nem kihasználta a szellemi fölényét, vagy a hitbeli magas rendű állapotát, hanem nagyon jól tudta, hogy mit, mikor kell használni. Hát ez az apostolok és proféták titka. Az Ószövetség is elmond olyan történetet Gedeonról, és ezt nagyon örülök, hogy Cseri Kálmán nagyon szépen fejtegeti a Hogyan ad Isten győzelmet című könyvében, amire felhívom a figyelmüket, hogy Gedeon volt, amikor kérlelte és csitította a népet, de volt, amikor megverte őket. Ugyanaz a Gedeon. Tessenek elolvasni a könyvben, nagyon szépen fejtegeti. Mert más stílus igényel egy rakoncátlan gyerek, aki 10-szer is megteszi azt a csínyt, el kell verni a fenekét. És más stílust igényel az a valaki, akit ravasz, ma így mondanánk, olyan nagyon művelt, értelmiségi, sznob emberek szépen visznek erre egy kicsit, megint erre, a végén már szegény ember azt se tudja, hogy fiú vagy lány, és azt se tudja, hogy ő mibe hisz, vagy mibe nem hisz. Más stílust igényel. Hogy az első esetben egy határozott, szigorú, legélesebben megítélő stílus, az első esetben azt mondja, kemény ítéletek, vagy meggondolatlan szavak, teljesen aláásták volna befolyását azoknál, akiken annyira szeretett volna segíteni. Hát igen, ez látszódik ki Pál apostolnak az érveléséből. De ha mindnyájan profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Hogy van hát atyám fiai, mikor egybegyűltök, mindegyiketnek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, mindenek épülésére legyetek. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Nyilván itt is az értelmes nyelvekről szól. Ha valaki jön és latin nyelven beszél, görög nyelven beszél, igen, szólhat a gyülekezetben, de rögtön fordítsák el, magyarázza meg. Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, hanem magának szóljon és az Istennek, tudnék értelmes nyelven, mert arról van még szó. A proféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, és a többiek ítéljék meg. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson. Mert egyenként mindnyájan profétálhatok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást legyen. És a proféta lelkek engednek a profétáknak. Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében. A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Avagy ti tőletek származotté az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el? Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeletei azok. Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan. Azért, atyám fiai, törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok. Mindenek ékesen és jó renddel legyenek. Na hát itt is csak röviden emelnék ki a vers elhangzás előtt néhány részletet. Nagyon sok embert foglalkoztat, és tőlem is sokan kérdezik a 34. és 35. vers értelmét a nők és az asszonyok szerepével kapcsolatban. Tetszenek találni a Jó Hír legújabb számában elő egy részletes tanulmányt, egy múlt századi keresztény írásmagyarázónak a dolgozatát. Én ebben nem akarok belemélyedni, csak egy valamire hadd hívjam fel a figyelmet. Akkor Pál apostol azt mondja, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben. Mások így karikírozva mondják, hogy hát igen, ezt mondja Pál apostol, hogy menjen haza és hallgassa meg a férjét, vagy kérdezze meg a férjét. Micsoda lebecsülés ez az asszonyoknak. Én nem gondolnám, hogy ez lenne ezeknek a szavaknak az értelme, hanem egy valamire tudok csak gondolni. Ez a gyülekezet, ahol ragályként söpört végig, hogy mindenki maga tűnjön ki, magát én, maga legyen több, mint a másik. Itt az asszonyok is ebből kivették a részüket. Ma így mondanánk, hogy egy ilyen ókori feminista mozgalom lehetett ebben a korintusi gyülekezetben, olyan az asszonyok is próbálták, igyekezték azt bizonyítani, hogy hát ők se alávalóbbak a férfiaknál, bizonyára az istentiszteleten vagy utána a megbeszélésen bekiabáltak, vitatkoztak. Szóval Pál apostol azt mondja, hogy az istentisztelethez méltatlan az, akár férfi, akár asszony, majd látjuk a Timóteusi első levélnél, ahol a férfiakat inti meg először. És utána aztán az asszonyokat. Tehát itt mind a két nem ludas ebben a dologban. Ha feltűnősködésre, vagy egy ilyen női emancipációra, vagy feminista törekvésekre pályázik, hogy na most akkor én is megmutatom. Hát az asszonyok is tudnak gondolkodni meg. Őnekik is van véleményük. Hát akik így gondolkoznak, azoknak meg is lehet nézni a véleményüket. Akik úgy gondolkoznak, hogy elsősorban ember vagyok, utána férfi vagy nő, aki szerényen, bölcsen gondolkodik az Isten dolgairól, az egészen más bölcsességet és lelkületet képvisel, mint aki meg akarja mutatni, hogy én nő létemre is azért lepipálom a férfiakat. Hát körülbelül ez lehetett itt. Erre mondja azt Pál apostol, van férjetek, otthon beszéljétek meg, ne a gyülekezet előtt veszekedjetek, ne ott akarjátok lepipálni a másikat, meg a férfiakat, tessék, a családa, a házasság, az alkalmas kötelék arra, hogyha valamiben nem értetek egyet, valamiben más a vélemény, tessék, mindent meg lehet beszélni. Példabeszédek könyve második fejezetében van ez a csodálatos ige, hogy meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Ez mindenre érvényes az életben. Meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Aztán pedig azt szeretném mondani, hogy amikor Pál apostol a gondolatmenet lezárása felé már afelé halad, hogy aki tudatlan, legyen tudatlan. Ez egy nagyon határozott kijelentés arról, hogy én ennyit tudok mondani. Ha ezek után valaki tudatlan, akkor én többet nem tudok tenni. Aki tudatlan, legyen tudatlan. A Biblia vége is így fejeződik be. Jelenések könyve 20. fejezetében is elhangzik Jézus szájából a szó, hogy amikor eljön majd az a végső nagy evangélium hirdetés, és akkor mindenkinek lesz ideje dönteni, választani. Aki szent, legyen szent ezután is. Aki tiszta, legyen tiszta ezután is. De aki tisztátalan, aki fertelmes, az legyen tisztátalan és fertelmes ezután is. Isten mindenkinek ad időt és lehetőséget. Pál apostol itt az egy kis határozott, a kérleléshez egy kis határozott felszólítást is társít, hogy ezt gondoljátok meg. Változtassatok a felfogásotokon és az életeteken. És ne maradjatok tudatlanságban. Így kezdte a gondolatmenetét, nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. És így fejezi be a gondolatmenetét, én ezt elmondtam. Az Isten akarata, az Isten szava, amire hivatkoztam, és amit elmondtam. Sok minden részt nem érinthettem nyilván én belőle. Aki otthon előveszi ezt a három, illetve két fejezetet, az láthatja a visszaidézéseket az Ószövetségből és a Biblia más helyeiről. De aki ezt nem tudja felfogni, nem akarja elfogadni, akkor tulajdonképpen eljátsza azt a lehetőséget, hogy megváltozzék. Ezt így mondja majd a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében az apostol. Ma, ha az Isten szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Rónai György, magyar költő, nem egy kis verset, hanem egy egész versfüzért írt e levél témájára. Itt van a cím, ki lehet keresni a költő gyűjteményes kötetéből, 6 vers a korintusiakhoz. Tessenek jól figyelni, az előadás vége felé járunk, már még egy rövid vetítés lesz, oda kell figyelni, sok az átvonás a sorok között, sok az érzékeny, gondolati elem, de Rónai György is megértette, hogy ebben a korintusi közösségben mennyi probléma volt, és ő is egy olyan szívhez szóló, kérlelő hangon kezdi ezt a versfüzérét, 6 vers, tehát 6 nagyobb strófából álló versfüzér ez, amiben belebújtatja a levél első részét, a szeretet himnuszát főleg, de itt lesz majd a 12.-14. fejezet probléma világa is. Nagyon sok személyes, a modern, nem tárgyias, hanem alanyi lírához illő személyes megszólítás, gondolatmenet van ebben a versben. Azt hiszem túlzott kommentárt nem igényel. András fogja kommentálni úgy, ahogy elmondja. Akkor kérek mikrofont.
Rónai György, 6 vers a korintusiakhoz. Ha életedben, ebben a kegyetlen hajszában, egy-egy ritka pillanat mélyén meghallod olykor a magad hangját, azt a bágyat kis neszt szívedben, azt az éhen könyörgő, tehetetlen csecsemő sírást, melyben a szavak fekélyétől még tiszta, igazabb éned, irgalmat kérő jaja rebben, miért támadsz rá nyomban? Puszta kézzel, mint egy eszelős gyilkosnak. Miért kell torkon ragadnod és megfojtanod? Azt hiszed némább lesz, ha már halott? Igaz nem szól, de szörnyű bűze vádol, s megtébolyulsz egy kis hullaszagától. Magad maradsz ma holnap, oly magacs úgy hullnak el mellőled a barátok, hogy az élőknél közelebb találod magadhoz néha már a holtakat, kik némán őrzik lent a holt nyarak közönös reményét, míg te zord magányod ridegtelében, meddőn múlni látod a napokat, havakat, holdakat. Rabságod őre. Lassanként belátod, hogy magad helyett az egész világot kell szeretned, s csak úgy lehetsz szabad, ha egy helyett milliók rabja vagy, s elvesztve bennük önkéntes halálod áldozata lesz a föltámadásod. Mikor gyermek voltam, a gyermekek nyelvén beszéltem. Most, hogy férfi lettem, hallgatnék már, de ott beszél felettem, ki szólni kíván, és aki helyett nekem kell szólalnom, hogy értsetek belőle. Bár magam sem értem ebben a zűrzavarban, ami egyre bennem s körülöttem zúg. S vajon értetek, hogy szólhatok, nyomorult, aki térden zokogva bár, nem tudok magamért sem. Ó, zengő érc, ó, pengő cimbalom, miért kell szavatokat hallanom, bár lennék inkább kő, hogy őt se halljam, s elnémulhatnék végre a viharban. Mit tartozik rám a kívüllevők fölött ítélni, amikor hatalmam még ahhoz sem elég, hogy én magamban rendet teremtsek, ha nem ad erőt, aki magában győzte meg előbb gyöngeségünket, így tárva föl abban, ami romlandó, a romolhatatlan ígéretét. S talán a szenvedők azért szenvednek, hogy váddal tetézzék, nem hogy megosszák a más szenvedését. S gyógyíthatják-e ápolás helyett, méregként marva tovább a sebet? Ne feledd el, ahogy te máshoz itt lenn, úgy lesz hozzád is irgalmas az Isten. Jogotok van, hogy megvádoljatok, szolgák, a szolgák szolgáját a porban. Mert ki utolsó köztetek a sorban, én annál is hátrább való vagyok, s nem vádolhattok úgy, hogy még nagyobb vád rám ne férne. Mert hiába mondtam ellent a rossznak, mindenik tagomban ott hordozom, amivel harcolok, s ellenségemnek én magam adok búvó helyet. De hitvány bűneimben is számon tartja szívemben az Isten, hogy tetteimnél többet akarok. Ezért, bár a világ salakja voltam, hiszek az örök élő irgalomban. Kik a pályára lépnek, mindahányan futnak ugyan, de végül a babért az kapja, ki elsőnek célba ért. Így feleim, mi is a nagy futásban, lelkünket edzve a testi igában, és hervadók a hervadatlanért küzdve, a célt, mely a hosszúra mért futam végén vár, hajszoljuk, ziláltam. Ifjú korom köreit róva bátran futottam, én is a hervatagért, s mire megláttam az igazi célt, tüdőm kifulladt, megrodgyant a lábam. Segítsetek, irgalmas bajnokok, hazaérnem, mielőtt meghalok.
Kedves hallgatók, nem tudom, hogy van még idő egy 10 perc vetítésem, mert mivel Korintus, még 2 hét múlva is a korintusi levél a téma, inkább akkor vetítsük le. Igen? Jó, akkor egy nagyon rövid vetítés, tehát 10 perc alatt meg tudjuk. Van még előtte egy? Nincs. Csak nagyon röviden ismétlésként, akik nem tudnak itt lenni minden előadáson, bizonyos képeket vagy témákat újra előveszünk. Pál apostol megtéréséről 2 feldolgozás. Michelangelónak talán nem annyira ismert az egyik freskó, amelynek előterében látjuk az apostolt, ahogy feltámogatják a damaszkuszi útbeli esemény után, amikor Krisztus szólítja meg. Vagy a másik feldolgozás, Bröhelé, ahol alig lehet észrevenni, ebben a szurdokban vagy hegyek között, hát masírozó katonák között azt a lováról lehult embert, akit Krisztus elhív apostolságra és szolgálatra, 16. századi olajfestmény, és a következő képeink mutatják az 1534-es Luther Bibliának Lukasz Kranach által metszett részleteit, ez a római levélhez való metszett és magyarázat. A két kardot jobb oldalt ugye az igazság hasogatását jelképezte, ez pedig az első korintusi levélhez való magyarázat. Itt éppen ugye a törvényszék elé menő embereket jelképezi azzal, hogy hogyan mentek majd az Isten elé, hogyha ti a világi törvényszék előtt akartok igazságot osztatni magatoknak. Ez a Biblia arról híres, hogy minden levelet kommentál bizonyos feldolgozásokkal, olyanokat is, amelyeket hát nem annyira lehet, mert nincs bennük cselekmény. Pál apostol itt nyerte el Antiókiában a tanítványi felszentelését, apostolok cselekedetei 13. fejezete alapján, amikor a tanítvány társai őt és Barnabást kiválasztották a pogány misszióra, ez volt az első missziós útja. De mi már a második missziós úton látjuk majd Athénban és Korintoszban. Korintosz egyébként itt van, a korintoszi csatorna azóta már megépült, mintegy 9 kilométer, ekkor azonban még nem volt itt a két tenger, az Adriai tenger és az Égei tenger között átjáró, ezért a hajókat itt vontatták át, és Korintosz ezért lett olyan város, amilyen, tehát egy hajós, matróz, bordélyokkal teleépített, kocsmázó, erkölcsileg feslett életet élő város, amelyben azonban, ha erőtelenül is lépett fel először Pál, de azt kapta Istentől útra valóként a Cselekedetek 18. fejezete szerint, hogy ne félj, mert sok népen van nékem ebben a városban. Következő képeken látjuk, hogy honnan érkezett ide Pál apostol, Athénból, egy légi felvétel az Akropoliszról, és a következő felvétel mutatja egy időszámításunk előtti 6. századi színháznak a romjait. Athén tehát ebben az időben már egy több évszázada, több mint egy fél évezrede az ókori világ leghíresebb kultúrvárosa volt. Az Akropolisz egy másik látószögből, és még közelebb megyünk ehhez az oldalához, ez a Herodes Atticus Odeonja, és itt lépett fel Pál apostol ezeken a sziklákon, ez volt az Areios Pagos, az Árész dombja, vagyis az athéni agóra felett emelkedő szikla domb, amelyen beszédet mondott, ezt az apostolok cselekedetei 17. fejezete rögzíti. Az ismeretlen Istenről szólt, az előbbi kifejtéshez hasonló finomsággal, gyengétséggel igyekezett az athéniakhoz szólni, akiket minden tekintetben istenfélő embereknek mondott, hiszen ti is áldoztok egy oltárt az ismeretlen Istennek. Nos, hát akit ti ismeretlenül ismertek és tiszteltek, ugye ez is egy merő mágia volt, ez a görög mitoszvilág, azt én, mint ismertet hirdetem néktek. A következő képen láthatjuk, hogy Rembrandt hogyan dolgozta fel Pál athéni beszédét, amelyben azonban van egy megbicsaklás is. Pál ebben a sztoikus és epikúreus világban, ezt említés Lukács az apostolok cselekedetének szerzője, nem mert annyira mélyen, erőteljesen rátérni Jézus keresztáldozatára, csak a feltámadt üdvözítőt hirdette, meg is kapta magáét, az emberek felbojdultak, és azt mondták, mit beszél ez a csácsogó. Csak néhány ember követte őt. Megrendülve ment az apostol Korintoszba, Korintosznak látjuk itt az alaprajzát, Korintosza, maradjunk még talán itt egy kicsit, Korintosz volt az Apolló kultusznak az egyik központja, itt állt Apolló temploma, ennek megmaradt részeit látjuk, de itt is, ide is eljutott a zsidó diaszpóra, tehát itt volt a zsinagóga is, és ugyanilyen agóra, tehát vásártér, vagy inkább fórum, ahogy a latinok mondták később, volt Korintoszban, ahol az emberek meghallgattak, nem csak adtak-vettek, hanem meghallgattak mindenféle tanítást is. Nézzük a következő képeken, hogy az agórára milyen kapu vezetett bennek a maradványát, mi is közöltük a Jó Hír egyik számában, ez az egyik legépebben megmaradt korintoszi rom. A következő képen láthatjuk ezt a bizonyos Apolló szentét, amelynek több oszlopos része, csarnoka megmaradt, szintén az egyik legépebb részlet. A következő képeken láthatjuk, hogy egyébként nagyon kevés dolog.